Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Új terápiás és diagnosztikai berendezések kifejlesztése a célja, elsősorban a neurobiológia területén, a fiatalok bevonásával, új kutatói modellel. Rózsa Balázsnak, a Brain Vision Center kutatóintézet és kompetencia központ tudományos igazgatójának, a Hunren-Koki neutronhálózat és dendritikus aktivitás kutatócsoport vezetőjének, a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya tagjának. Mit jelent az ön számára a kutatás? Hogyan választja ki a célterületeket, a témákat, amikkel foglalkozni fog?
Nagyon fontosnak tartom a téma kiválasztásában, hogy legyen a végén hosszú távon egy olyan nemes cél, amely ugye segít az emberiséget, például egy látáshelyettesítés, hogy gyógyítsuk meg a vakokat. És akkor egy olyan kutatási pipeline-t építünk fel, ami olyan lépésekből, olyan lépcsőfokozatokból áll, amelynél minden lépcsőfokozathoz egy hasznot. Példát mondok, hogy mondjuk az a célkitűzés, hogy gyógyítsuk meg a vakokat, azáltal, hogy az agykéregbe, a látókéregbe vetítjük be az információt, akkor ezt alá tudjuk bontani lépésekre, például első lépésben építsünk egy mikroszkópot, ami nagyon gyorsan méri az agyat. Utána alkossunk egy olyan lézerrendszert, ami jól tudja aktiválni a sejteket. Utána alkossunk egy olyan rendszert, ami viselkedő állatokon is jól le tudja tesztelni, hogy mennyire működik az eszköz. Tehát így lépésről lépés alá bontjuk ezeket a küldetéseket azért, hogy a hosszú távú 10 éves küldetések ne csak úgy hirtelen szülessenek meg, hanem menet közben számtalan tudományos eredmény, szabadalom és publikáció szülessen annak érdekében, hogy a rajta dolgozó diákoknak megfelelő dolgozataik, szakdolgozataik, diplomunkáik és PhD-ik szülessenek. Alapvetően a kvantummechanika, lézerfizika agykutatás határán alkotjuk az újabb módszereket, áttöréseket, technikánkat.
Hogyan lehet ezt a három talán különböző területet összekapcsolni?
Hát az évfényben ez mindig is egységes volt, csak didaktikai szempontból van ez felbontva, de valójában ugye az, hogy az agyat megértsük, tehát sejtszinten mérő kivask az információt, az gyakorlatilag lehetetlen ezen kvantummechanikai jelenségek, mint például a két foton effektus nélkül, illetve anélkül, hogy ezeket a nagyon modern mérnöki technológiákat használnánk.
Hogy látja, mennyit ugrott az orvosi technológia, a fejlesztések, a mesterséges intelligenciának köszönhetően, a lézernek köszönhetően és a különböző 21. századi technológiáknak köszönhetően?
Nagyon sok nagyságrendet. Akár csak a mi példánkat nézzük, mindig egyik kedvenc módotom az, hogy például mi a mikroszkopos eljárásokat 1 millió szorosára gyorsítottuk a hagyományos technikákhoz képest, és hát bárhol nézzünk, akkor tulajdonképpen mind hasonló paramétereket látunk, ha nem is nagyságrendel emelkedik a technológia hatékonysága egy-egy esetben, de nagyon sok hasonló nagyságrendi emelkedést lehet látni, akár például a detekcióban, akkor a sejtekből kívül válaszokban, vagy a másik kedvenc példám, ami egy friss áttörés, hogy például a feszültségszenzorok terén egy olyan 5 éve ezelőtt még ott jártunk, hogy 100 millisekundumig, tehát a másodperc 1/10-ig tudtunk mérni sejteket megfelelő minőségben, és aztán azok mondhatod, hogy elfüstöltek. Magán 10 percig tudjuk vizsgálni ezeket a sejteket, tehát elképesztő áttöréseket tud a modern technológia hozni, és ezáltal teljesen újfajta kérdéseket tudunk feltenni. Illetve mondhatjuk, hogy mindenki által 100 éve vágyott ősi kérdéseket végre meg tudjuk válaszolni, mert összeállt az a technikai arzenál, itt az optika, lézerfizika, kvantummechanika, neurobiológia határterületén, ami lehetővé teszi, hogy ezeket a fontos kérdéseket meg tudjuk válaszolni. Hogyan működik az agy, mi a memóriának a szerepe, hogyan kapcsolódik ez a különböző betegségmodellekhez, és még sorolhatnám.
Meg tudjuk válaszolni ezeket a kérdéseket? Megérthetjük azt, hogy hogyan működik az agy?
Hát mondhatnám, hogy 1%-nál járunk az agy megértésében, de egy picit megfordítanám a kérdést, mert az a lényeg, hogy amit megértünk, az hogyan hasznosítható, és azt lehet látni, hogy tényleg egyre több dolgot tudunk megérteni és hasznosítani, és a társadalom és az emberek javára fordítani. És tulajdonképpen az a legfontosabb cél, hogy úgy lépkedjünk előre megismerés területén, hogy ebből tényleg kézzelfogható eredmények legyenek a betegek számára.
Van egy fejlesztésük, ez a bizonyos lézerpásztázó mikroszkóp. Ez tulajdonképpen micsoda? Mit tud ez a szerkezet?
A rendszer az úgy működik, mint egy hagyományos katód sugárcső, tehát pásztázva, tehát pontról pontra, vonalról vonalra ugrál, csak az a különbség, hogy nem lépésről lépésre szkenneli át, tehát pontról pontra és sikról sikra térfogatott, hanem előre kiválasztott régiók között ugrál nagyon-nagyon gyorsan. Emiatt, ahogy előbb említettem, a hagyományos pásztázáshoz képest akár 1 milliószor gyorsabb mérésekre képes, és ez rengeteg új izgalmas felfedezés előtt nyitotta meg a világot. Például említettem, hogy most már tudunk membrán feszültséget is mérni optikai módszerekkel, akár egy élő viselkedő állat agyából hónapokon keresztül akár el lehet vezetni a membrán feszültséget. Ez például egy olyan technikai forradalom volt, ami miatt tulajdonképpen az egész mikroszkópos fejlesztést elkezdtem. Körülbelül 20 éve ezelőtt még diákként azért vágtam ebből bele, mert membrán feszültséget, az idegsejtek elektromos aktivitását akartam térben mérni, és azért térben, mert az agynak ugye nem egy síkbeli szerkezete van, hanem egy komplex térbeli szerkezet, ráadásul minden agynak más a térbeli szerkezete, ezért egyszerre kell térben megmérni. És hát ugye ez volt az álmom, hogy membránfeszültséget térben mérjünk, és tulajdonképpen ez most sikerült, mert a technika megszületett már mondhatom 10 évvel ezelőtt, amit folyamatosan javítunk, de az utolsó lépés az új szenzoroknak a megjelenése, ezen új genetikai szenzoroknak a megjelenése, az tulajdonképpen csak tavaly tavaszra tehető. Akkor jöttek ki azok a szenzorok, amelyekkel mi most egy amerikai együttműködés keretében dolgozunk, és tulajdonképpen világ elsőként publikáltuk ezeket a közös eredményeket, amelyek lehetővé tették, hogy tényleg most már membrán feszültséget is tudjunk detektálni.
Az emberi agy mérhető így?
Igen, mindenképpen ez a legfontosabb célunk, tehát amikor mondtam, hogy 20 évvel ezelőtt kitűztem a célt, akkor elsősorban az emberi agyra vonatkozik. Itt annyi a fontos, hogy most már állatmodellekben nagyon sikeresen mérünk, sőt, különböző betegségeket, mint például az epilepszia állatmodellben már gyógyítani is tudjuk. Elég hatékonyan, persze nem az összes esetet, csak azokat az eseteket, amikor a epilepsziás góc közel van az agy felszínéhez, hiszen ezt írjuk el a mikroszkopon keresztül. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy mire ezek az engedélyeztetések lefutnak, az nagyon hosszú engedélyeztetési és jogi munka, amelyet nyilván a betegek biztonsága érdekében le kell folytatni, és ez sajnos minden kutatóintézetben külföldön is ugye természetesen eltolja a határidőket azért évekkel.
Említette ezt a bizonyos 20 évet, már több mint 20 éve 2002 óta részt vesz a Hunrenkoki kutatásaiban. Mi tart a legfontosabb kutatásnak, vagy a legizgalmasabb kutatásnak az ott lefolytatottak közül?
Ugye számtalan Nature Index cikkünk jelent meg azzal kapcsolatban, hogy például hogyan működik a memória sejtszinten. Tehát ami talán a legnagyobb érdeklődésű körünk belső felfedezés sorozat volt, az, hogy megértettük, hogy az interneuronok azok nem passzív kábelek, ahogy korábban gondolták, azok ugyanúgy részt vesznek az aktivitásban, mint a piramis sejtek, tehát ezek a korábban egyszerű részhúzaloknak tekinthető gátlósejtek valójában igen komplex komputációs egységekből állnak, és egész komplex matematikát, műveleteket végeznek. És ezen felül ugye most elindultunk a plasticitás irányában, tehát például egy látókéregben egy jobban megértjük azokat a jelenségeket, amelyel egy látókéreg működik, és számtalan meglepő felfedezésünk van. Például a látókéregben egyfajta versenyfutás van, egyfajta háborúdul, az agyban lévő sejtek küzdenek a különböző reprezentációkért, ezt a csatát megvívják, ennek következtében a viselkedés szempontjából releváns információ kódolása nyer, és a kód kontroll információknak a kódolása, tehát a nem releváns információknak a kódolása az alább hagy, az elején nagy erős versenyfutás van, megfejtettük, hogy ezt a versenyfutást mi az a tanítójel, ami létrehozza, illetve hogy ezen versenyfutás során tulajdonképpen ilyen térben ilyen klaszterek alakulnak ki, tehát ilyen kis gráfok, klaszterek, amelyek köré az információ szerveződik, és ezek a klaszterek vannak egymással versenyben, és a tanítójel hatására nyeri meg a viselkedés szempontjából releváns információ, tehát például egy jutalommal vagy egy büntetéssel kapcsolatos információ a csatát, és akkor ezt az állat megtanulja, hogy hogyan kell megszerezni a jutalmat, vagy hogyan kell elkerülni a büntetést, ami ebben az esetben egy kis levegő puffantás az állat hátára.
A látás és az agy kapcsolata az egy nagyon izgalmas terület. Ön együtt dolgozik Roska Botan neurobiológussal, aki ugye a látás visszaadásán dolgozik. Hogyan, hol kapcsolódik össze az önök munkája?
Ugye mi az aggyal foglalkozunk, a Botan pedig a szemmel, és a szem abból a szempontból egy nagyon szuper modell, hogy rajta ki lehet teszteni a különböző genetikai terápiákat, betegségeket. Tehát nagyon jó terápiás modell, mert viszonylag könnyen felprogramozható, és hát nagyon jól mérhető is. Illetve a módosítás után, tehát a géntechnológiai módosítás után a vezérlőfényt, amivel például a látást bejutatjuk az emberi szembe, az könnyen bevihető, hiszen a szem tulajdonképpen átlátszó, tehát a fény az bejut a retináig. És ami nagyon szuper ebben az együttműködésben, hogy azokat a vektorokat, ávi vektorokat ki tudjuk tesztelni, amivel a humán sejteket tudjuk targetálni, tehát ezeket a génterápiákat, illetve a génterápiákat láthatóvá tevő funkcionális jelöléseket, mint például egy kálciumszenzor vagy egy feszültségszenzor, be tudjuk juttatni a humán sejtekbe, ezeket ugye Botondal közösen fel tudjuk tárni, mik azok a technológiai eszközök, amellyel mi a humán sejteket meg tudjuk mérni, aktivitásokat tudjuk befolyásolni, tehát ki be tudjuk kapcsolni, illetve akár különböző terápiák által a funkciókat helyre tudjuk állítani.
Ez az együttműködés hogy néz ki a gyakorlatban? Mi az, ami Magyarországon történik? Kérdezem ezt azért, mert ugye Roska Botond alapvetően ugye Svájcban él és dolgozik.
Igen, de gyakorlatilag folyamatosan megy az együttműködés, ami abból áll, hogy felépítettünk egy nagy laboratóriumot, ahol építettünk egy olyan mikroszkópot, ami nem is a pici mikroszkóp, ez egy 63 köbméteres rendszer, ami automatikusan képes ezeket a funkcionális vizsgálatokat elvégezni, tehát automatikusan adagolja a mintákat, és a humán mintákat, ahogy említettem, megjelöljük, és ezeket a funkcionális méréseket elvégezzük, és amire még nem nagyon beszéltek, hiszen még a közlemény az csak most van készülőben, hogy hát remélem, hogy ez lesz a világ első olyan közleménye, amely megmutatja, hogy a humán sejteket tényleg térben tudjuk úgy vizsgálni, hogy bennük a membrán feszültség terjedés a legapróbb szinteken, és a legmélyebb alapossággal tudjuk ezáltal megvizsgálni, például akár egy agykérgi, vagy egy retinális látás helyreállító terápia működését, ugye in vitro, tehát nem élő emberben, hanem még a klinikai kísérletek előtt in vitro, tehát egy kihelyezett mintában, annak érdekében, hogy a legbiztonságosabb, legnagyobb hatékonyságú terápiát válasszuk ki a humán alkalmazások szempontjából.
Ezek mennyire lehetnek személyre szabott kezelések?
Pontosan ez a cél, tehát jelenleg például Botondnak is az a filozófiája, hogy most olyan terápiákban gondolkodik, ami egy adott betegségnél a legnagyobb populációt lefedi. Tehát erre vannak nekik kiterjedt tanulmányaik, viszont a jövőt azt abban formában képzel be, ahogy a kérdésben is benne foglaltatott, tehát személyre szabottan. Tehát abban bízok, hogy például akár az emberből kiemelt bőrsejtekből növesztett organoidokon ki lehetne tesztelni azokat a terápiákat, amelyeket később akár a betegben utána tudunk alkalmazni. Tehát, hogy egy ilyenfajta high throughput, vagy nagy áteresztő képességű tesztelése személyre szabottan tudnánk akár csak egy limitált poolból kiválasztani azokat a terápiás lehetőségeket, amelyeket utána betegeken tudunk alkalmazni.
Ön nagyon sok kutatást visz párhuzamosan, nyilván nem egyedül, hanem munkatársakkal, kutatókkal. Mik a tapasztalatai a magyarországi kutatók, mennyire felkészültek, mennyire tartoznak a nemzetközi élvonalba?
Sőt, mondhatnám azt, hogy elég jelentős újítást végeztünk ezen a területen, hogy a magyarországi kutatást az magasabb szintre emeljük, és ez létrehoztunk egy új modellt. Tehát, hogy ami Brain Vision Center keretében ezen kérdés kapcsán megszületett modell, az arról szól, hogy az alapkutatást, mint az ipari hasznosítás eredményességével házasítjuk. Ugyan itt nem az a cél, hogy egy árbevétel teremtő struktúra jöjjön létre, hiszen ez egy non-profit szervezet. Itt a cél a társadalmi felelősségvállalás, tehát, hogy új terápiákat hozzunk létre, de ami nagyon hasznos, hogy az ipar, mint tulajdonos beszállt ebbe a szerkezetbe, tehát még ez egy nem non-profit szervezetben van szó, tehát profit igény nélkül. Viszont a működésnek a hatékonyságát, az ipari szabványoknak, működésnek, projektmenedzsmentnek a hatékonyságát tudja társítani az alapkutatással. És ezen kombinációból, ami egy elég új kombináció, nemzetközi szinten is most indulnak ezek a kombinációk, azt tapasztaltuk, hogy sokkal hatékonyabb tudományos megvalósítást tudunk tenni. És tulajdonképpen mondhatnám, még egy dogmát is sikerült eloszlatni, hiszen korábban azt hittük kutatóként, hogy ha valaki az alapkutatásból vagy az ipar felé kacsingat, az tulajdonképpen már a karrier végét egyfajta szakmai lecsúszás jelent, és mindenki került, a vezető kutatók kerülték még csak a hírbe hozatalukat is, hogy valahogy az iparhoz kapcsolódnak. És valójában a világ az fordult külföldön, mi ezt nagyon hamar, már mondhatnám, hogy 15 éve fölismertünk, hogy tulajdonképpen, ha összekapaszkodik az alapkutatás, a nagyon magas szintű, tehát a Nature Science-ike szintjén megjön alapkutatás az ipari hasznosítással, akkor sokkal hatékonyabban tud az alapkutatás működni, sokkal magasabb szintű prototípusokat tudunk alkotni, és ezáltal sokkal magasabb szintű eredményeket tudunk elérni, amit a legnagyobb lapok kifejezetten értékelnek. Tehát az elmúlt pár évben mondhatnám, hogy nagyon magasra nőtt, tehát egész konkrét számokban kifejezve, az elmúlt 4 év alatt 11 darab Nature Index cikket közöltünk, köztük 2 Nature cikket, Science Cell cikket, ami azt jelenti, hogy egész jól tudtuk validálni, hogy a gyorsított módon létrehozott prototípusok és technológiák és működések olyan biológiai kérdéseket tudtak megválaszolni, amelyeket korábban más technikákkal nem tudtunk, és ezek a kérdések nagyon fontosak voltak, hát az emberiség sok 10 éve vágyott arra, hogy ezeket a kérdéseket megválaszolja. Tehát egy jó tapasztalat tényleg az, hogy ha összefonódik az alapkutatás és az ipar egy ilyen non-profit küldetés reményében, akkor egész más szinten tudja hozni az eredményeket, sokkal jobb a hasznosulásnak az aránya, és ezeket mi kvantifikáltuk, és valamiben akár nagyságrenddel nagyobb növekedést tudtunk elérni egy átlagos alapkutatóintézeti működéshez képest. És a célunk az, hogy ezt a újfajta szemléletet elfogadtassuk a társadalommal is, és hogy hasonló példákat tudjunk teremteni, amely hatékonyabbá teszi a fiatalok számára is az a technológiáknak a hasznosítását, illetve a cikkeknek a megjelenése az magasabb lesz számukra is. És azt tapasztalom, visszatérve a kérdésre, hogy a fiatal diákok nagyon szeretik ezt a struktúrát, nagyon nagy élvezetet dolgoznak benne, hiszen itt a alapkutató tudósok mellett gyakorlatilag együtt velük szimultán dolgoznak, együtt élnek velük szimultán dolgoznak a mérnökök. Tehát itt egy elég élénk alkotó közösség van, ahol az alapkutató orvosok, biológusok, molekuláris biológusok gyakorlatilag együtt dolgoznak az optikai gépészmérnökökkel, hardware és szoftverfejlesztő mérnökökkel, lézerfizikusokkal, matematikusokkal, és egy intenzív szakmai alkotó közösség, egy ilyen tudományos tégely jött létre, amely bizony mondhatjuk, hogy külföldön is elég ritkaság, azon oknál fogva, hogy bár az alapkutatás külföldön kiemelten magas, de ez a fajta mérnöki házasítás az olyan sokba kerülne például az USA-ban, hogy ez nem lehetséges. És itt Magyarországon, a szürke állományban van egy olyan pozitív erő, egy olyan lelkesedés, hogy itt egy tehetséges magyar mérnök az igenis szeret elhelyezkedni egy ilyen kreatív területen, és nagyokat alkotni, ahelyett, hogy mondjuk önmagában egy fogaskerék legyen egy nagyobb vállalatnál, tehát nem feltétlenül részesíti előnyben a magasabb fizetést, inkább mondhatnám, hogy a szakmai küldetés az fontosabbnak tartja, és ez itt egyik fontos faktor Magyarországon, ami egy nagyon erős pozitív hozadékként tud megjelenni itt az innovációban, illetve az alapkutatási eredmények hasznosításában.
Az agykutatás nemzetközi szinten verseny vagy együttműködés?
Is. Tehát nyilván a versenyt úgy lehet megnyerni, hogy együttműködésekkel, csapatban. Tehát nagyon fontos, hogy nekik is számtalan, mondhatnám, hogy 5 nagyon releváns, és mondjuk 20 darab jól működő nemzetközi együttműködésünk van, és ez eszenciális. Tulajdonképpen az összes forradalom, amit elértünk, azt mind-mind nemzetközi kollaborációban tudjuk megvalósítani. Persze ez azt jelenti, hogy törekszünk arra, és el is értük azt, hogy minden második közleményünk az domináns szerzős, de hogy ezen nemzetközi együttműködések nélkül nem lehetne előrelépni. Példát említettem is rá, például a feszültség szenzorok, az egy olyan példa, hogy világ legjobb kéntechnológiai laboratóriumával kombináltuk a mi tulajdonképpen legmagasabb szinten álló mikroszkopos technikánkat, legalábbis ezen a területen ez a leggyorsabb és legközlékenyebb rendszer, és a kettőből egy váratlan, mindent elsöprő eredmény jött létre, és ilyen hasonló fejlesztésekben látjuk a jövőt, hiszen mindenhez nem lehet érteni. Nagyon fontos, hogy mi például technikában különlegesek vagyunk, és az összes többi tudásnál, például egy molekuláris blokkot tudásnál, mi örömmel vesszük azokat a nemzetközi európai szinten, vagy amerikai szinten neves intézeteket, ahol egy sokkal magasabb tudás jött létre, és ezeket tudjuk kombinálni, ami Magyarországon világszinten világnak számító technikánkkal. Azáltal az alapkutatás és az ipari hasznosítást társítottuk, ez egy a fiatalok szemében is egy sokkal hatékonyabb struktúrát hozott létre, eredményességben is, és mondhatnám, hogy ez megteremtett azt a kritikus tömeget, amely most már képes bevonzani külföldről is kutatókat. 6 nemzetközi kutatót hoztunk haza Magyarországra, 6 külföldi kutatót hoztunk haza, akik most már szervezetbe integrálódtak, és hát látszik, hogy egy kifejezett attraktív szerepet tud betölteni a Brain Vision Center a külföldi kutatókkal együttműködésben, és ez nem csak a fiatalokat érinti, hanem ezen felül ugye nagyon neves magyar PI-okkal, akik külföldön dolgoznak jelenleg, kezdtük meg az együttműködéseket. A nemzetközi kutatásunk színvonalát jelzi, hogy Stanford, Oxford, Harvard, Boston University, Columbia University, és még sorolhatnám, tehát a világ legrangosabb egyetemeivel vannak együttműködéseink.
Sigma, a holnap világa.
A természetes növényi ételekben található vegyületek az úgynevezett polifenolok kedvezően befolyásolhatják az Alzheimer-kórhoz és más az idegsejtek fokozatos pusztulásával járó betegségekhez kapcsolódó biológiai folyamatokat, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatóinak összefoglaló tanulmányából. A kutatás vezetője elmondta, az egészséges agyi öregedés támogatásában nem egyetlen szuper élelmiszer, hanem a mindennapi étkezési szokások játszanak kulcs szerepet. Farkas Mónikát Barkóczi Bence kérdezte.
A kutatásunk lényege az volt, hogy azt tekintsük át, hogy valóban léteznek-e olyan vegyületek a növényekben, vagy egyáltalán abban, amit megeszünk, amelyek valóban a kognitív funkciót befolyásolják, és a neurodegeneratív betegségek kialakulását esetleg csökkenthetik. És ezek a pici apró kis bioaktív vegyületek, a polifenolok, amelyek a szakirodalomban bőségesen fel vannak tárva, tehát több ezres mennyiségben le vannak írva, például a szőlő, vagy a gránátalma, vagy a zöldségek, gyümölcsökben lévő polifenol. A lényegük az, hogy számtalan publikáció megjelent már avval tekintetben, hogy a metabolikus szindrómát, az inzulin rezisztenciát, vagy a vérzsír szintet csökkenti, koleszterin értéket csökkenti. Tehát, hogy az embernek magának a metabolikus funkcióit javítják ezek a növényekben lévő polifenolok. Arra világít rá a mi kutatásunk, hogy az agyi funkciók és annak öregedési folyamatait, mechanizmusait is befolyásolni tudják, mégpedig úgy, hogy amikor ugye elfogyasztjuk a növényeket, legyen az bogyós gyümölcs, áfonya, ribizli, vagy nagyon sok kutatás írja le a zöld teát például, de a kávét is, a jó minőségű kakaót, tehát az étcsokoládét is, tehát amikor elfogyasztjuk ezeket, a mikrobiomunkat, tehát a bélben lévő baktériumokat, a jótékony baktériumokat képesek befolyásolni, befolyásolni és emelni ugye a számukat. A növényi, tartós növényi étrend a neurodegeneratív betegségek kockázatát képes csökkenteni az emberek, akik tartják a növényi étrendet. Ha valaki tartósan emeli a polifenol adagját naponta, 1000-1500 mg-ot javasolt fogyasztanunk belőle friss zöldségekkel, gyümölcsökkel, teljes kiöllésű gabonákkal. Ezt a mennyiséget kellene fokoznunk tartósan, ahhoz, hogy elérjük azt a hatást, ami valóban javítja a kognitív funkciókat és csökkenti a Alzheimer vagy a Parkinson kialakulásának a kockázatát.
Van-e olyan, hogy túl késő elkezdeni ezt a diétát, mondjuk akár az Alzheimer-kor vagy a demencia esetében?
Természetesen kialakult demenciákat diétával nagy valószínűséggel már nem tudjuk visszafordítani. Viszont az le van írva, vannak olyan enyhe fokú a dementálódás, abban az esetben is jobb eredményeket tudnak elérni, ha a polifenolok mennyiségét emelik. Tehát nyilván irreverzibilis állapotot nem tudunk már befolyásolni, de akinek mondjuk a kognitív hanyatlása még nem olyan erős fokú, az még javítható. Tehát ez is le van írva mediterrán diétával.
Szigma, a holnap világa.
Szélerőmű madárkonfliktus térképet készített a Madártani Egyesület, hogy a jogszabály alkotásnál és a szélerőművek tervezésénél is kellő súllyal figyelembe tudják venni a döntéshozókat, természetvédelmi szempontokat. Rozgonyi Ádám összeállítása.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatja a megújuló energiaforrások, köztük a szélenergia arányának növelését, ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a fejlesztések során a természetvédelmi szempontokat is kiemelten kell kezelni. Horváth Mártont, az Egyesület fajmegőrzési osztályvezetőjét hallják.
A gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy a kormány a közeljövőben szélerőmű építési pályázatokat fog kiírni, ezért várható, hogy nagy ütemben fog fejlődni a hazai szélerőmű kapacitás, aminek egyértelmű hatásai lehetnek az élővilágra is. A Madártani Egyesület az nyilván összességében üdvözli és támogatja a megújuló energiaforrásoknak a minél nagyobb arányú használatát, de mindenképpen ezt úgy érdemes fejleszteni, hogy közbetekintettel vagyunk a védett értékekre is. A madarak az egyik kiemelt konfliktus terület a szélerőmű és a természetvédelem között, hiszen a madárfajok életmódjukból fakadóan rendszeresen tartózkodnak abba a régióba, a denevérek mellett, ahol a szélerőművek működnek, és így konkrétan a rotorlapátokkal történő ütközés miatt sok faj erősen veszélyeztetett. Nyilván egy ilyen ütközést a legtöbb esetben nem is élnek túl ezek a madarak.
A döntéshozatal támogatására az Egyesület országos konfliktus térképet készített, amely a madárfajok veszélyeztetettségét, természetvédelmi helyzetét és előfordulási adatait veszi alapul, tette hozzá az osztályvezető.
Tehát az fontos hangsúlyoznunk, hogy ez a konfliktus térkép ez úgy tudott elkészülni ilyen hirtelen, hogy a rendelkezésre álló adatbázisokat tudtuk használni, amik elő voltak készítve ilyen típusú elemzésekre, és mindenképpen nekünk is, és a nemzeti parkoknak is nagyon sok olyan adata van, ami ebbe nem került beépítésre. Ezért fontosnak tartjuk, hogy legyen lehetőség ennek a pontosítására, és nyilván egy széles körű egyeztetés során tud kialakulni majd a végső álláspontja a természetvédelemnek a szélerőművek kapcsán.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hunt-kötőjelren.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domonics András.